A következő is a docker téma lesz. Valamikor évekkel ezelőtt tartottam előadást a DSpace-ről, és mostanában dockerről szoktam beszélni, ezt a kettőt most ötvözni fogom. Arról van szó, hogy van egy DSpace nevű repozitórium szoftver, ezt mi is használjuk, disszertációkat, belső használatú dokumentumokat tárolunk benne, de voltak még más terveink is, és még mindig vannak, és voltak egyedi igényeink, úgyhogy hogy ezeket ki tudjuk elégíteni, ezért úgy döntöttünk, hogy nem a binárisan letölthető verziót használjuk fel, hanem a forráskódot töltjük le, és ezt nyugodtan tovább tudjuk fejleszteni teljesen a saját igényeinkre formálva, ami nagyon jó szabadságot ad, viszont nem biztos, hogy célszerű tényleg ennyire mindent meghekkelni gyakorlatilag. Tehát most arról van szó, hogy van egy PHP fejlesztő, aki kapott egy Java alkalmazást, nyilván nem teljesen ismeretlen számára a Java sem, viszont ezt úgy kéne megoldani, ezt a továbbfejlesztést, hogy ez továbbra is karbantartható maradjon, ami tapasztalat, hogy nem sikerült tökéletesen, ugyanis ahhoz, hogy megértsem azt a forráskódot, amit a Java-ban látok, ahhoz úgy gondoltam, hogy ezt majd én szépen átírom olyan formátumra, hogy ezt jobban megértsem, és akkor majd gyorsabban tudok vele dolgozni. Igen, nem csak amikor kijött az újabb DSpace verzió, akkor nem tudtam megkülönböztetni, mik azok a különbségek, amik azért vannak, mert kijött egy újabb változás, vagy azért vannak, mert én megváltoztattam a forrást, csak hogy jobban értsem. Ez az egyik. A másik az, hogy van egy edition modul, ami arra van, hogy ha oda teszek Java fájlokat, akkor azokkal felül tudom írni a DSpace korban lévő Java fájlokat, viszont ha nekem egyetlen darab sort kéne megváltoztatnom, akkor is előfordulhat, hogy át kell másolnom még két-három másik fájt, igen, mert hogy vannak olyan hivatkozások abban az egyben, amit én szeretnék megváltoztatni, amiatt az edition modul nem fog lefordulni, úgyhogy emiatt is szaporodtak szépen a fájlok, amiket karban kell tartani, és figyelni kell, hogy van-e bennük frissítés, változik-e ez a fájl. Egyedi jogosultságot is megvalósítottunk, ezzel meg az volt a probléma, hogy megint csak kijött az újabb DSpace verzió, amiben pont olyan azonosító jogosultság volt, amit mi is kitaláltunk. Úgyhogy innentől kezdve már adatbázisban is szerepeltek ezek az azonosítók, szerencsére nem olyan rekordoknál, amiket élesben használtuk, úgyhogy ezeket ki tudtam törölni, de akár lehetett volna ebből egy komolyabb probléma is, főleg ha nem veszem észre, hogy ilyenek vannak, és akkor megkapnak olyan emberek jogosultságokat, amiket nem kellett volna. Egyéb problémák ugye, hogy rengeteg konfigurációs fájl tartozik a DSpace-hez, tehát vannak külön, minden egyes modulhoz van egy külön konfigurációs fájl, van egy DSpace CFG, egy központi konfigurációs fájl, vannak XML-ek a keresőmotornak a konfigurációjához, űrlapsémák és így tovább, és ezeket is úgy kellett volna megoldani, hogy amikor elkészül az élesben működő verzió, akkor az ott lévő verzióból is tudjunk valamilyen teszt szervet is összeállítani, ami nem volt mindig olyan egyszerű, mert ezeket az egyedi konfigurációkat meg kellett keresni, főleg azokat, amik akkor kerültek bele különböző konfigurációs fájlokba, amikor a DSpace lefordult, és volt egy build properties nevű fájl, több különböző fájlba például domaint beleírta, és meg kell keresni, ezek hol vannak. Ugye más szerveren ez mindenképpen különbözni fog. Ami még gondot okozott, hogy úgy tűnik, hogy az Oracle-t nem nagyon támogatja stabilan a DSpace fejlesztői közössége. Ez ugye abból derült ki, hogy amikor a DSpace-nek az újabb verziójára szerettem volna áttérni, és lefuttattam az adatbázis upgrade-et, akkor az három helyen is hibával elszállt. És arra gyanakodtam, mivel rengeteg helyen megváltoztattam a DSpace-nek a kódját, hogy hát, ha én hibáztam, ez a másik ok, amiért érdemes nem sokat belenyúlni ebbe a programba. Végén kiderült, hogy az eredeti hivatalos upgrade scriptek voltak hibások, de már évek óta, és ezek szerint még nem frissítették, nem jutották őket ki. Mivel volt már ugye Oracle szerverünk, ezért választottuk azt, hogy mi Oracle-lel fogjuk majd a DSpace-t üzemeltetni, viszont az Oracle szerverünknek meg nem olyan volt a karakterkódolása, ami a DSpace-hez kellett volna, ezért egyszerűbbnek láttuk azt, hogy egy Docker konténerben indítjuk el az Oracle adatbázis, és itt kezdődött igazából a DSpace-nek a Oracle-ös pályafutása az adatbázisnál. Azt gondolom, hogy tanultunk ezekből a hibákból, és igyekszünk egyre kevesebb ilyen módosítást megvalósítani a DSpace-ben. És a konfigurációs fájloknak a problémájára pedig egy konfigurációs templéteket használok, vagyis egy konfigurációs fájlt, amit egyébként megváltoztatnék a DSpace fájlai közül, azt én kiemelem, azt külön fogom majd verziókezelni, és nem az értéket írom bele konkrétan, hanem valami helyőrzőt, amit majd egy script ki fog szépen cserélni, amikor egy tesztszerveren fogom ezt elindítani, és ezt fogja majd a Docker csinálni az induláskor. Mapa struktúra az így néz ki a fejlesztés közben. Van egy DSpace mappa, itt vannak a konfigurációs fájlok, ezek a templétek, de vannak olyanok is, amik nem templétek, hanem fixen vannak feltöltve, olyanok, amiknek nem kell változónak lenniük. És már itt is látszik, hogy két helyen is vannak config mappa, plusz a Solar mappa, de a config mappában belül is több szinten vannak ezek a fájlok. Van egy SRC custom mappa, itt vannak az egyedi Java kódok, ezeket fogja majd a Docker container, a Docker image a build folyamán összemergelni a DSpace-nek az eredeti forráskódjával, és ezután fog majd a Maven build megtörténni. És egy system mappa van még, aminek a tartalma be fog kerülni a gyökér könyvtárba. Ez most jelenleg egy rendszerindító scriptet tartalmaz, és egy cron scriptet. Erről majd később lesz szó, hogy ennek milyen jelentősége. Ez a Lisp mappa, ez egy ilyen kaputtojás, ez csak arra kell, hogyha a fejlesztés közben vannak olyan Java osztályok, amikre hivatkozok abban a kódban, de azokat az osztályokat én nem másoltam via projektbe, akkor fel tudok másolni akár YAR fájlokat ebbe a Lisp mappába, és meg fogja találni innentől kezdve, és kiegészíti nekem a kódot is, és nem jelzi hibaként, hogy ez a Java osztály nem létezik. Ahogy mondtam, ugye a Docker szerep az adatbázisnál kezdődött, de azóta már a build is majd egy Docker fájban lesz leírva, maga az alkalmazás is Docker konténerben fog működni, és itt ezáltal sokkal könnyebben elő tudjuk állítani azokat a teszt szervereket is, amiket korábban nehezebb volt, hiszen majd változókon keresztül be fogom konfigurálni, mi az, ami akár más a domain, vagy más a adatbázishoz a hozzáférés, ez mind át fog kerülni, és be fog kerülni a konfigurációs fájlokba. Nincsenek volume snapshotok konkrétan, viszont ezt úgy kell érteni, hogy lehet olyan csinálni, hogy én felmásolok, vagy felcsatolok egy konténerbe egy bizonyos Docker volume-ot, amin van valamilyen tartalom, de egy másik üres volume-ot is felcsatolok, és abban szépen átmásolom a tartalmat. Ezzel oldottam meg azt, hogy az adatbázis upgrade tesztjénél az egyes állapotokat kimentettem, és bármikor vissza tudtam volna térni egy korábbira. Ezt persze nem kell mindenképpen volume-okkal megoldani, lehetett volna mappákkal is, de így legalább a jogosultságoktól nem kellett tartanom, hogy valami esetleg ott nem fog tökéletesen működni. Jó, a Docker build-nél az volt ugye a cél, hogy főleg a elkészült DSpace alkalmazás működjön majd a konténerbe, de ahhoz, hogy ezt megtehessem, ahhoz nekem előtte le kell fordítanom a forráskódot, és abból kell készítenem egy olyan verziót, amit majd felmásolok egy Tomcat szerverre, ami majd ez működni fog. Most vagy azt csinálom, hogy egyetlen darab Docker image-be zsúfolom bele mindezt az összes programot, és akkor lesz egy nagyobb image-em, amit nem szeretnék. Ugye az a cél mindig, hogy minél kisebb legyen, fölöslegesek ne legyenek benne az image-ekbe. Vagy azt csinálom, hogy külön készítek egy image-et a build-hez, külön készítek egyet majd a futtatáshoz, és manuálisan vagy valamilyen scripttel átmásolom az egyikről a másikra a tartalmat, már a lefordított DSpace. De jobb lehetőség az, jobb megoldás, ha a multi-stage build-et használom. Ez úgy működik, hogy egy Docker fájlban le tudok írni két vagy három akárhány Docker fájlt, csak tudok hivatkozni az előző Docker fájl leírásokra. És ugye ezek során konténerek jönnek létre, és az előző Docker fájlok leírásából létrejött konténerből átmásolom a lefordított DSpace a Tomcat szervernek az image-ébe, amiből majd a végleges alkalmazás működni fog. Arra kell majd tényleg figyelni, hogy utasítások sorrendjeit nem lesz mindegy. Multi-stage build-től függetlenül úgy kell elképzelni, hogyha nekem van mondjuk egy konfigurációs fájlom, amit felmásolok valahol valamilyen utasítás előtt, mondjuk egy DSpace build utasítása előtt, akkor mind a két utasítás egy külön réteget fog majd képezni, viszont hogyha nekem megváltozik a konfigurációs fájlom, aminek semmi köze nincsen a DSpace build-hez, mert majd utána fogom bemásolni a helyére a telepített DSpace-hez, akkor is újra fogja buildelni az egész DSpace, tehát ezt inkább utána kell az ilyeneket tenni. Jó, itt a végén látszik egy ilyen, hogy entry point. Ezen látszik, hogy itt egy saját egyedi start scriptet készítettem, és így nem közvetlenül indul el a Tomcat szerver, hanem előtte lefutnak az én egyedi kódjaim. Megnézi előtte, hogy milyen kötelező változók vannak, azokat megadtam-e. Hogyha vannak opcionálisan megadott változók, és azokat is össze fogja fűzni majd az előre definiált értékekkel, és ezekből fognak majd összeállni a konfigurációs fájlok, ugye a templétekből. Van egy local.cfg nevű fájl már a DSpace 6-os verziójában. Ez arra jó, hogy ezen keresztül felül tudom definiálni a moduloknak a konfigurációit is, tehát innentől kezdve nekem nem muszáj minden egyes konfigurációs fájlt egyenként megváltoztatnom, hanem ebben a local config-ban fogom ezeket leírni. A következő diám majd látni is fogjuk azt, hogy van egy olyan lehetőség is, hogy egyedi konfigurációt tudok megadni a Docker konténernek egy változón keresztül. Az is ebbe a local config-ba fog majd bekerülni, tehát igazából bármit meg tudok változtatni, úgyhogy egy változóban adom meg a Docker konténerben ezeket a paramétereket. Várakozunk viszont az adatbázisra is, mielőtt a Tomcat szerverrel indulna. Ennek az az oka, hogyha mondjuk éppen fejlesztek és Docker Compose-ra indítom el most első alkalommal ezt a szervert, de később is lehet valami, ami miatt elhúzódik mondjuk a konténer indulása. Attól, hogy nekem elindult a konténerem, és meg is adtam azt, hogy a Tomcat konténeremnek függősége az adatbázis konténer, attól, hogy elindult, nem biztos, hogy nekem még lesz adatbázis kapcsolatom. És hogyha a Tomcat alkalmazás gyorsabban indult el, akkor fogok kapni egy fehér lapot, ami tapasztalat szerint nem fog eltűnni addig, amíg a szervert újra nem indítom, a Tomcat szervert, tehát a konténert. Ezt elkerülendő, megvárjuk azt, amíg az adatbázis kapcsolat elérhető, és utána indul majd el a Tomcat szerver. Itt látható a konfigurációs fájl. Annak egy része, a Docker Compose fájlnak egy része. Főleg ilyen adatbázis kapcsolattal kapcsolatos adatokat adok meg ezen keresztül. Van még sok változtatóra lehetőség, de azokat csak ilyen opcionális lehetőségként építettem be, hogy ha majd egyszer meg kell változtatni, akkor lehessen, de általában nem szoktuk ezeket változtatni. És az a DS Custom Config, ez az, amelyik azért felel, hogy amit ide megadok, azt akár több sorban is fel tudom sorolni. Ez a DS Custom Config melletti pi karakternek köszönhető. Egyébként csak egy sorba tudnám ezeket az értékeket megadni. A fejlesztés közben is már szükségem lehet azokra a fájlokra, amiket DSpace-en keresztül feltöltöttem. Itt az Asset Store mappa tartalmazza ezeket a fájlokat. Például, ha szeretném tesztelni akár az indexelést, a Solar indexelést, akkor ezt mindenképpen fel kell csatolnom, de ugye egyébként is valószínűleg ezt nem fogom kihagyni. Viszont élesben már sokkal több mindenre kell gondolni. Egyrészt ugye ott már a logok sem mindegy, hogy hova fognak menni. Azt szokott lenni a szokás, hogy a logokat azokat, ahogy már korábban említettem is, ezeket a standard outputra és a standard errorra küldjük ki. Na most a DSpace-nél úgy működik, hogy vannak különböző típusú logfájlok, és oda mennek ezek a logbejegyzések, de van lehetőség arra, hogy ezt a log 4J konfigurációs fájlon keresztül módosítsam, és a konzol appendert kell ott beállítani. Ebben nem megyek bele részletesebben, ennek utána lehet nézni. Ha ezt nem teszem meg, akkor viszont célszerű a logokhoz tartozó mappát is külön volumenre kitenni, hogy ezek megmaradjanak majd. A Solar Index frissítésénél jön be a cron-nak a kérdése. Ugye az történik, hogy amikor én nekem a DSpace-em működik, ahhoz, hogy a benne lévő adatbázis indexek frissek legyenek, tehát a találati listám friss legyen, ahhoz időközönként le kell futtatni a DSpace telepített könyvtárában egy bin mappán belüli scriptet, és azt fogja majd a indexeket törölni, létrehozni, stb. Egyéb dolgokat megoldani. Viszont ahhoz, hogy én ezt megtegyem, nekem vagy bele kell tennem a Docker konténerbe, már a DSpace konténerbe is ezt a cron démont, amit nem szeretnék, mert az a cél szintén, hogy egyetlen konténerben, egyetlen típusú program, egy process működjön. Ezért ki kell tennem egy másik konténerbe, viszont akkor az a gond, hogyan fogja elérni ezt a bin scriptet, vagy azokat a Java alkalmazásokat is így tovább, amiket majd használni fog. Megpróbáltam azt, hogy a Docker, vagy a DSpace image-et duplikáltam, és abban próbáltam lefuttatni ezeket a cron jobokat, vagy a scripteket, ez nem sikerült, mert hogy van a rendszernek egy olyan alkalmazása is a katalógusból telepíthetően, hogy tehát egy cron alkalmazás, de az csak annyit tud, hogy el tud indítani egy konténert, és le tud állítani egy konténert időközönként. Onnan tudja, hogy mikor kell ezeket indítani, hogy a jelen esetben a DSpace konténernél kellene megadni változókban azt, hogy milyen gyakran. Tehát egy cron szabályt kell ott leírnom, milyen gyakran kell ezt futtatni, mikor. De ez nekem nem volt elég, tehát ehhez készíteni kellett egy külön megoldást, ezt kétféle Docker image-el oldottam meg, ez is egy egyedi megoldás lett. Az egyik egy Docker kliens, konténerben futó Docker kliensről van szó, és ebben ez egy Alpine Linux alapú konténer, ebben van egy cron démon is, csak nincs elindítva. Viszont, hogyha én ebből csinálok egy olyan verziót, hogy ez a cron démon legyen az a protest, ami a konténerben fut, mögötte ott lesz akkor is a Docker kliensem. Tehát el fogja tudni érni a cronom a Dockert, aminek felcsatolom majd a Docker socket file-t is, tehát tudni fog csatlakozni az én Docker konténereimhez. Az a lényeg, hogy minden hoston kell ezeket futtatni, mert a rendszernek egyik hostjain nem tud hozzáférni ez csak az adott hoston levőkhöz. A Docron Genimage az pedig az, ami figyeli az eseményeket, hogy indult egy konténer vagy leállt, és hogyha azt tartom az olyan változót, amiben leírtam azt, hogy milyen időközönként induljon el a scriptem, és itt már azt is meg tudom adni, hogy mi az a script, ami a konténerben le kell, hogy fusson, akkor újra fogja generálni a cronnak a konfigurációs fáját, újra fogja tölteni ezt a cron démont, és innentől kezdve már működik a Docker exec parancson keresztül a konténerben a parancsomnak a lefuttatása. Hogyha már éles helyzetben vagyok, akkor már nem csak az SS-t fogom felcsatolni, így láthatom még néhány mappa. Ha valakit esetleg zavar az, hogy ilyen sok külön volumot kell definiálni a rendszer adminisztrációs területén, akkor azt is meg lehet oldani, hogy ezt egy mappába kiteszem, mondjuk egy datamappába a DSNS mappán belül, és szimbolikus linkekkel oldom meg, hogy ezek átlegyenek linkelve a datamappában lévő mappákra. Így tulajdonképpen külön volumon van a tényleges adat, csak a linkek vannak benne ebben az image-ben. Terve pedig a továbbiakban, hogy egyre kevesebb módosítást kelljen a DSpace-ben, a kódban megváltoztatni. Oracle-ről igyekszünk áttérni vissza a PostgreSQL-re lehetőség, tehát reméljük, hogy ezt jobban támogatják is. És ahelyett, hogy a kódban változtatnánk valamit, inkább REST API-n keresztül igyekszünk majd a egyedi igényeinket kielégíteni, mondjuk egy külön felületet vagy külön jogosultságot meg lehet ezen oldani, és a REST API-n keresztül fogjuk majd akár feltölteni az adatokat. És ismét megköszönném a figyelmet. Nem tudom, kérdésre
Köszönöm szépen. Időt.